Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs szitszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Sepregetés hangokat hallani, nem azt mondom, hogy Bostonból, hanem Brooklynból, mert hogy ugye ott esett ki 4-0-al a Brooklyn Nets, és hát azt hiszem, hogy ezzel kell kezdenünk mindenképpen a tőlük való búcsúval, mert nagyon érdekes, kicsit ilyen skizoid állapotban van a közvélemény szerintem ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy például Tibi is, meg te is azt hiszem 4-3-at, 4-2-t tippeltetek, szorosabb szériát vártatok, de azért ti is kijelentettétek, hogy a Boston az esélyes. Én 4-1-et vártam, még ez is túlzásnak tűnt, de azt gondolom, hogy utólag elmondhatjuk, hogy 4-1 azért benne volt ebbe a párharcba, tehát nem volt ennyire talán sima, akárhogy is a Boston ellen nem volt esélye a Brooklyn Netsnek, és ezt nagyjából tudtuk azt a párharc előtt is, legalábbis mi. Sokan nem, kétségtelenül sokan tippeltek Brooklyn továbbjutást, nem figyelve arra, hogy a Boston volt a legjobban védekező, sőt, igazából legjobb csapat az utóbbi két hónapban, miközben a Nets úgy kanyargott be a rájátszásra a hetedik helyen, nem figyelve azt, hogy gyakorlatilag Simmonsra tudtuk, hogy nem lehet számítani, és mégis azok a narratívák jöttek most elő, hogy hát ez mégse szuper csapat akkor, lám-lám Simmons mentális blokk, amiről majd biztos beszélünk részletesen, és nem akarom Simmons felmenteni, mielőtt félértés esne. Csak azt akarom mondani, hogy miről beszélünk igazából, hogy oké, a 4-0 nagyon szarul néz ki, de hát között a két csapat között legalább 3 meccsnyi különbség volt, és ez tűnt a realitásnak szerintem előtte is. De ez csak az én véleményem, tudom, hogy te például szorosabb párharcot tippeltél, úgyhogy ilyen szempontból is kíváncsi vagyok, hogy mennyire csalódás neked a Nets teljesítménye a rájátszásban.
Értem teljesen a beharangozódat. Nyilván csalódás a Nets abból a szempontból, hogy meg se tudták közelíteni azt a csapat támadó játékot, amit én vártam tőlük, és nyilván ebbe nagy rész azért a Celtics védekezése is belejátszik. De itt hadd védjem meg azokat, és nem is elsősorban magamra gondolok, mert én is a Celtics továbbítását vártam, itt igazából az volt a kérdés, hogy mennyire lehet ez egy szoros párharc. De hadd védjem meg azokat, akik nem feltétlenül hitték még el a Celtics-et. Ez azért még mindig egy nagyon fiatal csapat, amelyik ráadásul azért okozott már csalódást bőven a saját szurkolóiknak és azoknak is, akik esetleg sokat vártak tőlük az elmúlt években. Új edzővel nem hiszem, hogy garancia volt arra a 2022-es naptári évbeli teljesítmény, hogy ők ezt majd le tudják tenni a play-offban gyakorlatilag ugyanúgy. Én nem gondolom azt, hogy ez egy evidencia volt.
Ez egyébként nagyon jó érv, mert én sem mondanám feltétlenül. Inkább azt mondanám, hogy a Nets annyira két emberes csapat ebben a formájában, hogy nem jelenthetett különösebb kihívást a Bostonnak, és még azt hozzá is tenném, és ezt mondtam a párharc közben is, hogy a Nets védekezésben tulajdonképpen nem volt annyira szana szétesve, és tulajdonképpen egyre jobban le tudták lassítani a Boston, tehát legalább azon az oldalon volt némi fény az alagút végén, de hát ugye nyilván elég nehéz, amikor Patty Mills, meg Goran Dragicot, meg Kyrie Irvinget egyszerre játszhatod, vagy őket forgatod, tehát azért adsz támadási felületet, akárhogy is van.
Én azt gondolom egyébként, hogy és ez is nyilván hasonló ahhoz, amit valami szinten te csinálsz, ilyen utólag okoskodás, de itt nyilván az első meccset ki kell emelni ebben a párharcban. Ugyanis ritka az, amikor az első mérkőzés, ott általában így át a két csapat így felszokta térképezni egymást, úgy hívják ezt ugye kint, hogy ez a feel-out process, amikor tényleg úgy nem érzi azt feltétlenül mind a két csapat, hogy ennek hatalmas tétje van, és itt teljesen más típusú első mérkőzést láttunk, ami hihetetlen sokat kivett fizikailag, és szerintem emocionálisan is mindkét csapatból, illetve ugye főleg a Netsből, hiszen gyakorlatilag ilyen drámai utolsó másodperces lay-up-pal elveszítették. Tudom, hogy nem szeretjük mi specifikusan, mi sem azt, hogy mi lett volna, ha azon az egy meccsen, vagy bármilyen másik meccsen valami történik, de itt szerintem tényleg legit arról beszélgetni, hogy mennyire másképp nézhetett volna ki ez a párharc, hogyha az első meccset megnyeri a Nets.
Szerintem is, ezt gyorsan hozzá kell tennem, hogy ez teljesen igaz, mert hogyha azt az elsőt megnyeri a Nets, akkor nagyobb esélyt láttam volna mondjuk egy 4-2-es bostoni győzelemre, mint sem egy 4-1-re, tehát hogy onnan végignyer a Boston.
És nehogy a Celtics fanok most azt gondolják, hogy én most mentegettem a Netset, vagy még rosszabb az ő szemszögükbe, hogy próbálom lekicsinyíteni a Celtics győzelmének az értékét, abszolút nem így van, de itt kijelentettük, hogy gyakorlatilag a harmadik meccset leszámítva, a második meccset leszámítva mind rendkívül szoros volt. És a második meccs nagy részében is egyébként vezetett a Nets, aztán mondjuk a végén, az utolsó negyedben gyakorlatilag lenullázta őket a Celtics, és persze ilyenkor a kreditet, az elismerést azért a védelmüknek kell, a védelmük felé kell úgymond benyújtanunk, de összességében, és mivel úgyis beszélünk majd most, főleg a Netsről fogunk beszélni, és az ő közeljövőjükről, én nem feltétlenül temetném őket a jövőt illetően, de és nyilván ez nagyon fontos, amit nem említettünk feltétlenül, nem csak az a probléma, hogy ez egy két emberes csapat, hanem szerintem jelenlegi formájában ez egy nem tökéletesen felépített csapat. Tehát itt bele kell nyúlni ebbe a rosterbe, és egyértelmű, hogy Simmonsnak ő kulcs lesz abból a szempontból, hogy tehermentesíteni tudja majd a két másik sztárt, akik közül azért most mind a kettő sérülésekkel bajlódik. Ugye Irvingnek gyakorlatilag az egész karrierje erről szólt, KD pedig lassan megy, úgy néz ki, hogy ebbe a státuszba, ebbe az irányba, amivel nehéz azért úgy számolni, és össze kell rakni egy olyan rostert, akár Európába is nézegetve, nyilván, hogyha Harris visszatér, azért az segíteni fog, de azért bele kell nyúlni valamilyen szinten, de talán lehet némi pozitívumot is találni, amennyire nehéz egyébként egy 0-4-ben. Ahogy mondtad, a védekezésük azért nem esett teljesen szét, nyilván ebben az is benne, hogy a Celtics azért nem egy világverő támadócsapat, de valamit ezzel kell csinálni, bele kell nyúlni a szerkezetbe, tehát nem lehet mindenkit megtartani, nem lehet egy Blake Griffinben bízni, és akkor tőle várni a csodát is behozni a play-offba. Kellenek még egyszerűen kiegészítő emberek. A kérdés nyilván az, hogy hogyan és miből, mert ez lesz a kreatív része.
Igen, és pont ez, amit említettél, hogy annyira alig lehet számítani, hogy Durantre csak-csak, Irving lejátszott egy kevesebb, mint másfél szezont, három szezon alatt, azért ez se gyenge adat. Most így hajlandó vagy-e mondjuk egy Joe Harris cserével jó kiegészítőket hozni, úgyhogy beáldozol két draft picket a jövőből? Ezek ilyen érdekes kérdések ilyenkor.
Valószínűleg igen.
Valószínűleg igen a válasz.
Egy kulcs, és meg kell lépni. És hozzáteszem egyébként, tényleg, ha mondjuk belegondolsz abba, hogy jöhet esetleg egy olyan Ben Simmons, akit úgy be tudtál építeni, hogy működik ebben a rendszerben, elsősorban nyilván, mint védekező és playmaker. És akkor jön egy Joe Harris floor spacingnek melléjük. Azért ez nem hangzik olyan rosszul még jövőre. Nem azt mondom, hogy toronymagas esélyesek lehetnek, mert az a státusz valószínűleg már a fiatalabb csapatoké lesz, akik ugye jönnek fel és napról napra azért jobbak, vagy esetleg egy Bucksé, de erről majd beszélünk. De egyértelműen esélyes lehet még jövőre a Netsz, és talán még utána is. Tehát a következő két évben még azt gondolom nyitva van ez az ablak, az a bizonyos ablak, amiről beszélni szoktunk, de azért egy picit ehhez bele kell nyúlni, független attól, hogy egyébként tényleg csak az, hogy ezt a két játékost megkapják, ugye Simmonst és Harris-t, az egyiket ugye beépíted, a másik pedig jön vissza, már az azért egy lényegesen jobb lehetőséget fog teremteni Nash-nek, aki szerintem marad, és nem is feltétlenül kell gondolkodni még az elengedésén.
Na, én pont őt akartam szóba hozni, mert hogy ugye említettem, hogy ezzel, hogy most ilyen égszakadás földindulást zúdítanak a Netsre, kicsit skizoid állapotba került a közvélemény, amelyik szerintem azért nagy részt a Bostonra fogadott. Nyilván nem a 4-0-ra, tehát ilyen szempontból megértem, de én meg Nash-sel kapcsolatban vagyok ilyen kettős érzésekkel, mert ezt a párharcot egyértelműen ő is elbukta Udoka ellen. Én azt gondolom, hogy tehát nem csak arról kell beszélnünk, hogy kinél milyen erős keret van, mert azért itt a legjobb játékos az a Netsnél volt elvileg, és a két legjobb támadó játékos is talán a Netsnél volt. Szóval, hogyha most ezt megnézed, akkor Steve Nashnek voltak eszközei, nagyon hiányos, nem volt jó köréjük épített csapat, és nagyon nehéz dolga volt, de Udokának is voltak eszközei, amivel viszont fantasztikusan élt, tudta kontrollálni gyakorlatilag mind a négy meccset, és őszintén szólva én nem láttam két év alatt Steve Nash-től semmi olyat, ami miatt most marasztalnám. Annak ellenére mondom ezt, hogy Steve Nashnek talán a legnehezebb dolga volt az összes új jegyző közül ez alatt a két év alatt, és ezért meg megérteném, ha maradna. Szóval teljesen kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Minden esetre lehet, hogy még nem is tudjuk igazán, hogy Steve Nash milyen egyző, azért az playoffban ez valamennyire megmutatkozik egy ilyen sakjátszmában, és szerintem ő lassan lépett, vagy nem lépett. Az utolsó meccsek kitalálták, hogy ilyen early offense csinálnak Durant-tel, akkor az bejött olyan szempontból, hogy Durant végre superstar meccset hozott, csak éppen a többiek tűntek el emellé. És a Celtics pedig olyan szinten tud alkalmazkodni, hogy köszönte szépen, akkor az early offense miatt Durant dobjon közepes százalékkal, vagy közepes fölötti százalékkal, többiek viszont ne nagyon jussanak lehetőséghez, és ez gyakorlatilag meg is történt, szóval a Celtics mindenre tudott reagálni, ezt akarom mondani, Nash meg semmire. Úgyhogy ezek szerint te inkább azon az állásponton vagy, hogy Nash szerinted is maradjon, mert hogyha én most muszáj lenne választanom, szerintem menjen.
Én adnék neki még egy évet, bár ugye ez, hogy még egy évet, ez lehet, hogy KD utolsó elit éveinek egyike, ha nem az utolsó, szóval azért ez nem egy egyszerű kérdés, és a vezetőknek, Marksnak fel kell tennie maga felé ezt többször, és meg kell próbálni nem csak egy választ adni rá, hanem egy teljes tervet kidolgozni mindkét irányba, mert itt azért lehet egy elágazás, az lehet, hogy helyesebb. Nem tudom, nyilván nagyon szeretem Nash, tehát ez picit árnyalja az objektivitásomat. Az egyértelmű, hogy hatalmas csalódás az, hogy egy ennyire korszakos támadó játékosnak nem tudott jobban segíteni. Tehát az, hogy a négyből igazából egy nagyon jó meccse volt, de lehet, hogy még az se, az is csak annak fényében, hogy a másik három hogyan sikerült, nyilván nehéz. Itt elő kell venni őt is, az egyértelmű.
Szerinted most ez alapján, a négy meccses párharc alapján érdemes ezt kijelenteni, hogy ugye én is többször is mondtam, hogy azért Antetokounmpo meg ők lehetnek valószínűleg összességében a két legjobb játékos a ligában, de Durantnak ez a teljesítménye, ez szerinted leveszi az első tírből?
Én azt gondolom, hogy ez már egy döntés kérdése. Tehát az idei szezon, sőt, hogyha mondjuk a tavalyi év elejétől nézzük, akkor én azt gondolom, hogy teljesítménye Durant már nincs ott a top 3-ban. Van három játékos, a három nemzetközi játékosunk, akik egyértelműen jobbak, mint ő. A kérdés itt az, hogy te hajlandó vagy-e meghozni ezt a döntést és kimondani, vagy még kell neked egy év, de igazából már felirat ott van a falon, ahogy kint mondani szokták.
The igen, de a tavalyi playoff is ott van a falon, tudod? Ahol viszont jobb volt Antetokounmpónál is, jobb volt Jokicsnál
NBA-nél. Mint a Gábor, hogy hát, tudom. Egyébként Jokicsnál nem volt jobb, de, hát, de akkor is kicsi minket.
De győzelemhez való hozzájárulásban azt gondolom, hogy többet adott még Jokicsnál is, mert elitvédő volt végig a rájátszásban. Na most ez a rájátszás, ez kisebb mint az. Csak a két összehasonlítás képpen. Én elmondtam tavaly is, hogy Durant és Doncic volt a két legjobb teljesítmény a rájátszásban az én szememben, idén pedig nincs így, de az idei az még kisebb, mint a tavalyi. Szóval ez csak ezért mondom.
Viszont az idei alapszakaszban már egyértelműen nem volt olyan jó, mint a tavalyiban.
Uh-huh. Tehát ez jogos.
Ezt is azért, igen, ezt is azért ez hozzá jogos. Kell venni, és úgy már nagyobb. De oké, tehát nem fogok senkit őrültnek nevezni, aki még oda veszi KD-t akár a top 2-be, mert megértem, hogy miért csinálja, csak én nem értek egyet vele. Tehát én azt gondolom, hogy eljött az a pillanat, amikor már ki kell jelenteni, hogy se nem LeBron, se nem Steph Curry, se nem pedig Kevin Durant nincs ott a liga három legjobb játékosa között. Ez nem azt jelenti, hogy egy pár harcban nem nyújthatnak még top teljesítményt, bár LeBronnál most már így ugye a következő playoffra kell gondolnunk, amikor lesz mennyi 39 éves. Ott nyilván az már azért nagyon meglepne, de Durantban talán még benne van jövőre, mondjuk, hogy az első kör legjobb játékosa legyen, és Stephben nyilván még idén is benne van, ennél is több, de azt meg elsősorban én a csapat összetételnek tulajdonítom be. Tehát hogyha őket, hármójukat megnézed, és akkor lezárva ezt a külön kis diskurzust a diskurzusonkon belül, akkor egyértelműen jelen pillanatban Steph Currynek vannak a legjobb lehetőségei, de kiemelkedően.
Igen, ezzel is egyetértek, és nagy részt egyébként egyetértek azzal, amit mondasz, inkább csak ellenérvelni próbáltam, mert bennem most ezek a gondolatok megfogalmazódtak, és én még egyáltalán nem tudok dönteni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy majd nyárra, amikor játékos sorrendet csinálunk, akkor döntök. addig nem siettetem magam ez ügyben. A Nets jövőjével kapcsolatban viszont muszáj Ben Simmonsról is ejtenünk pár szót, csak az a baj, hogy nagyon sok pletyka terjeng, és nem tudod sose, hogy melyik a teljesen valós. Az minden esetre elég valósnak tűnik, hogy a Nets szerintem buta módon országvilágnak beharangozta harmadik, esetleg negyedik meccsen már játszik Simmons. És szerintem ők arra alapozták ezt, hogy Simmons azt mondta, hogy jól van, látták, hogy egyre többet egysz. Ezek után, ha minden igaz, és nem csak pletykáról beszélünk, akkor Simmons, mikor a negyedik meccsen visszatért volna, és nyilván nagyon kellett volna nekik, hogy legalább egy győzelmet összekaparjanak, szerintem ezzel a mentalitással történt az egész, Simmons mondta, hogy bocs, fáj a hátam. Aztán ezzel kapcsolatban felkérdezte a Nets, tehát felkérdezte a vezetőség, hogy tessék, haver, tehát mi? És akkor a Simmons hát állítólag egy beszélgetésben elmondta azt, hogy azért ilyen mentális blokk még van benne itt a rájátszással kapcsolatban. Hogy ez az... Igen, csak hogy ez a sztori hova fut majd ki? Tehát Ben Simmonsnak akkor ahhoz, hogy pályára lépjen, először valakinek el kéne őt vinni pszichológushoz, vagy több pszichológushoz, mert én úgy tudom, hogy már volt, tehát innentől nem igazán értem, hogy mit lehet ezzel csinálni vajon?
Az idő és az ismétlés számok, ami segíteni fog neki. Tehát először is az első lépés számára az, hogy mindent megtegyen azért, hogy egészséges legyen a háta, mert tök egyértelműen vannak problémák a hátával. Mint ahogy az is, ha nem is tök egyértelmű, de valószínű, hogy a negyedik meccs előtt azért ez bekamuszta valamilyen szinten ezt a dolgot. Tehát nyilván tudott volna játszani, ha nagyon akar, de félt attól is egyébként teljes joggal, hogy több mint egy év után ő majd visszatér egy folytogató Celtics védekezés ellen negyedik meccsen, hogy egyfajta messiásként is tekintenek rá, vagy ha legalábbis, mert ha nem is mondják azt ki, hogy Ben, fiam, már pedig tőled most azt várjuk kell, hogy a következő két meccset megfordítsd és nyerjünk, azért tudta mindenki, hogy milyen hihetetlen szüksége van a Netsnek valakire, aki ennyire sokoldalú, és azokat a dolgokat tudja betenni a közösbe, amit ő. Ez egy hatalmas teher még akkor is, hogyha egyébként verbálisan a jó dolgokat, a megfelelő dolgokat mondták neki. Nem hülye azért ennyire Simmons, tehát nyilvánvalóan tudta, hogy rá itt nagyon nagy szükség lenne, és ez, ez óhatatlanul nyomást is helyez rá, és nem akart ebbe a közegben most játszani, és én megmondom ezt, hogy én ezt teljes mértékben megértem. Tehát az, nem véletlenül beszéltünk azt hiszem mi is erről, hogy hallottatok olyanról, hogy valaki kiesik egy nagyon komoly drámai playoff párharcban, és akkor rá egy évre debütál az új csapatában a playoffban.
Ja.
Szintén drámai playoff párharcban, csak más okok miatt. Úgyhogy egyébként a félvilág és az NBA világa és a szurkolók is totálisan hát leírták őt, vagy legalábbis folyamatosan ekézik. Nem azt mondom, hogy teljesen jogtalanul, ne érts félre, de mégis a helyzet az ez, hogy ő tényleg egy folyamatos stresszben él, és ehhez tényleg egy off-season kell, hogy ezt megoldja, hogy fizikailag, és akkor, hogy mit fog csinálni, és mi kell, hogy legyen a terve a Netsnek, az, hogy felépíti önmagát fizikailag, hogy a háta tökéletesen erős legyen, full rehab, kiegészítő, olyan rehabilitációs gyakorlatokat kell csinálnia, és kőkeményen egy tervet összerakni, és azt utána betartani pontról pontra, ami őt abban fogja segíteni, hogy ne legyenek hát problémái, mert azért ez egy nagyon komoly problémakör kosarasoknál, ugye magas emberekről beszélünk. Én nyilván nem vagyok olyan, soha nem is voltam olyan fizikai állapotban, mint Ben Simmons, de én is azért viszonylag magas vagyok, 191 centi, vagy 192 inkább, és nekem is azért vannak hát problémáim, és tudom azt, hogy a magas emberekre ez sokkal inkább jellemző. Nem véletlen, hogy tudnánk millió példát említeni. És szinte mindenkivel megtörténik időnként az NBA-ben, hogy ugye ez a back soreness, ez a bizonyos általában alsó háti szakasz, az egy kifejezetten trükkös dolog.
Na jó, de a másik része az mégiscsak annak kell, hogy legyen, hogy az elméjével is valaki foglalkozzon.
Abszolút, tehát sportpszichológus, nem kérdés, hogy kell. Remélhetőleg nyitott erre, mert enélkül én nehezen tudom elképzelni, hogy ő ki tudja maxolni a karrierje hátralévő részét, ami még több, mint a fele lenne ideális esetben. Uh-huh. Hát ő nagyon fiatal, még mennyi, 26 éves?
Úgy körül.
Azt hiszem, hogy 26 éves, tehát még lehetne 10 nagyon jó éve. Tényleg ez kell ahhoz, hogy ezt nagyon komolyan vegye, és hát azért a pénz beszél, tehát most is azért elbukott nem kevés pénzt. szerintem ez is azért önmagában nem az egyetlen motiváció kell, hogy legyen a pénz, de nyilván az is segít. Uh-huh. Az egyik faktor, és a csapatnak teljes mértékben támogatónak kell lenni, és felépíteni őt egy közös off-season-nel,
KD-vel,
Irvinggel, korai edzéseket elkezdeni, persze. És megnyomni ezt a következő évet.
Csak tudod, ott van a közönség is, tehát ők viszont akármennyire támogatóak lesznek az első meccsen, és hurrá érnezni fogják, hogyha még két hónapig szar, akkor garantálom neked, hogy nagyon hamar el fog fogyni a türelem, szóval annyira kocsányon lóg ez az egész sztori, de hát meglátjuk.
Igen, de egyébként Simons játékában az a jó, hogy ő nagyon szar nem szokott lenni, tehát ő, ha emlékszel rá, neki nincsenek borzasztó hónapjai, tehát ő mindig lepattanózik, ő mindig asszisztol, ő mindig uh-huh. védekezik.
Mennyire fog ő asszisztolni akkor, amikor Kevin Durantnek meg Kyrie Irvingnek kell a labda ISO-ra, azt megnézem.
Szerintem simán fel lehet építeni egy jó rendszer, tehát Durant is és Irving is nagyon jó off-ball játékosok, tehát ha ezt nem tudja összerakni, akkor tényleg vegyük el tőle a lehetőséget.
És akkor hamar el is fogják, hogyha nem sikerül. Na mindegy, a Brooklynnak ez az egy lehetősége van, és esetleg valamit varázsolni a pikkekkel és Joe Harris szerződésével, ami most nyilván nem valami jó, mert Joe Harris nem lépett pályára gyakorlatilag egész szezonban. Szóval ezek nehéz dolgok, Bruce Brown meg kéne tartani, de Bruce Brown-t hát én most mid-level exception alatt nem nagyon látom, hogy megtartja.
Az minimum.
De az a nagyon minimum, hogy a Netsz annyit kifizetsen. Hát
inkább évi 13, 12-13 szerintem. Hát a Dodo kontrakt az jó lehet a Dorian Finney-Smith féle uh-huh. szerződés, szerintem egy jó alap lehet az ügynökének, meg neki is. Kb. Talán Dorian Finney-Smith valamivel jobb, de talán Brown meg sokoldalúbb, tehát...
Igen, így foglalnám én is össze.
Igen,
Brown jobb playmaker, ő neki az tényleg nagy erőssége, jól passzol. Igen. Egy mini Draymond.
Ilyen hasonló, 10 plusz, 10 eleje, de azért 10 feletti kicsivel. Szerintem az ügynöke abszolút ezt joggal és erős érvekkel megtámogatva tudja majd elétenni a Netsznek.
Igen, ebben egyetértünk, mint ahogy akkor abban is, hogy crazy, őrületes luxusadóba fog úszkálni a Netsz ezennél a jövő évi kísérletnél. Viszont akkor most gyorsan búcsúzzunk el, nyilván rövidebb időt számva az Atlantára, nem azért, mert kevésbé fontos csapat, hanem azért, mert kevésbé ellentmondásos a megítélése és kevesebb botrány övezte. Holott azért azt hozzáteszem, hogy nekem nagy csalódás az idei teljesítményük. Az overreactionök során már rongyosra beszéltük a Capellával való védekezés visszaesésének kérdését, amin igazán Okongwu sem segített, pedig az ő mutatói ilyen szempontból vele a pályán a Hawks rendkívül jó volt végig védekezésben, de most mintha egy kicsit beütött volna az, hogy Gallinari mégiscsak egy szörnyű védő, Trae Young mégiscsak egy szörnyű védő, itt még Cam Reddy is ott volt a szezon elején, mindenki sérült volt gyakorlatilag, aki él is mozog, legalább egy másfél hónapra kivéve Trae Youngot, és itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol én egy picit felmentem őket a gyengébb alapszakasz szereplés miatt. Viszont tudom, hogy a Miami védekezése az a Bostonéval itt a rájátszásban egy lapon emlegethető, ezt kevesen is emlegetik pedig egy lapon, holott elképesztő, amit csinálnak. Ennek ellenére megkérdezném tőled, hogy ezt a Trae Young teljesítményt szerinted megindokolja azt, hogy az elmúlt 10 év egyik legjobb védőcsapata áll szemben, vagy azért ennél egy picit többre számítottunk tőle ebben a rájátszásban?
Árnyalni valamelyest árnyalja a képet, mert pont a minap írtam le fórumon, hogy most már tényleg Jojo-t, konkrétan Joel Embiidet, ti már vadásztátok az ötödik meccsen, amit soha nem láttam korábban vele kapcsolatban. És nyilván ebben az is benne van, hogy egy kicsit sérült meg, hogy nagyon nagy a teher rajta, amit cipelnie kell támadásban egész évben, és már az alapszakaszban sem volt például az ő védekezése olyan, de érvelhetnék a mellett, hogy jelen pillanatban egy center van a teljes ligában, és Robert Williams-et sem sorolom ide, akit tényleg nyugodt szívvel otthagyhatsz egy kis emberen, és ő nem csak megoldja, de még adott esetben limitálni is tudja. És ez pedig Bam Adebayo. Hát ez nyilvánvalóan szerepet játszik benne, mert a lábbal jelen pillanatban legjobb magas emberről beszélünk, de ezt a fajta teljesítményt, amit én nem is akarok számszerűsíteni, mert annyira borzasztó. Advanced-statok terén is, boxscore-statok terén is, tehát teljes terített Betli, amit Trae csinált, ezt azért nem magyarázza meg. Szinte minden dobása nehéz volt, de azért ő sokszor ezeket a nehéz dobásokat is megoldja.
Pontosan ezt akartam mondani. Trae Young-tól egyszerűen fontos, hogy dobjon bravúrokat, illetve, hogyha ekkora figyelmet tud magára vonni, mint amit igenis magára vont, azért nem végig egy-egybe védte a Miami, mielőtt bárki itt azt gondolná, hogy csak switchelgettek, aztán a Adebayo lefogta, hanem azért nyilván duplázták. Egy olyan playmakernek, és ő tényleg kiváló playmaker, tehát nem az van, hogy jó, most lelepleződött, és mégse olyan jó passzoló, kiváló passzoló, egyszerűen jobban kell tudni megjátszani a társakat is, meg forgatni ezt az offenszt. Ehhez képest Trae Youngon magán a testbeszédén is azt láttam, hogy többször így ez a megkapta Bogitól, és vissza, hogy csináljál vele valamit, mert jönnek rám ketten, és nem tudom, mert tavaly nem ezt a küzdeni nem tudást láttam rajta, most pedig egy ilyen beletörődött sztori volt ez, és gyakorlatilag Bogdan Bogdanovics meg DeAndre Hunter tartotta általában a meccsbe az Atlantát, és nem ő. Azért azt tegyük hozzá, hogy például amikor meccset nyertek, akkor ahhoz a végjátékba Trae Young kellett. De az ő jó teljesítménye is hiányzott, de az egész Hawksnak is az volt az érzésem velük kapcsolatban, hogy a védekezésük nem üti meg azt a szintet most, amit tavaly a playoffban akár, és támadásban pedig nagyjából meccsenként egy ember tudott előlépni. Én nagyon örülök neki, hogy Hunternek volt egy ilyen meccse a végére, már jó ideje figyelem, hogy mennyire remek formában van, és hogy micsoda fejlődésem ment át, és végre ugye volt 2-3 hónapja, amit összetudott úgy rakni, hogy nem volt sérült, és lám-lám, ilyenre képes, úgyhogy Hunter a jövőben is szerintem kulcsfontosságú lesz ennek az Atlantának. Collins nem tudott igazán jó lenni, ami nem csoda, mert úgy esett be sérülten gyakorlatilag, és éppen hogy csak tudott játszani. Capella is sérült volt, csak a végén jött vissza. Tehát végül is van itt is olyan faktor bőven, ami felmenti az Atlantát, ezt akarom mondani, de összességében ebben az évben totál nem álltak össze egy pillanatra, se ezt kijelenthetjük.
Abszolút nem, és hiába mentek ugye viszonylag nagyobb sorozatra, az All-Star szünet után talán, egyszerűen nem. Tehát előtte is volt egyébként egy viszonylag jó sorozatok, de ugye ezt a kettőt pedig hát körbevették egészen túlva rossz sorozatok is. Volt egy pont, amikor talán 8-9 meccse voltak 50% alatt?
Igen, volt egy, amikor nagyon mélyen voltak.
És ahhoz képest persze feljebb jöttek, de hát nem számítottunk is arra, hogy itt bármit csinálnak. Ennél azért talán egy picit többet. Nem is feltétlenül számszerűsített eredményben, mert egyébként nagyjából ilyesmit vártunk.
És hát figyelj, a támadásban másodikok lettek az alapszakaszba, szóval igen. Itt valami nagyon működött, csak közben valami meg kegyetlenül nem.
DeAndre Hunter volt egyébként az, aki nem csak az utolsó meccsen, de ugye egyébként az egész párharcban relatíve jól játszott, tehát igen. 21,2 pontot átlagolt.
Jól is védekezett.
4 lepattanott, jól védekezett, 55%-a dobott a mezőnyből, 46%-a triplázott. Az egyetlen olyan igazán üde szín volt. Még Bogira sem mondhatom ezt sajnos, mert bár Trae-hez képest azért nyilván jobban dobott, saját meg ahhoz képest nem feltétlenül legjobbját nyújtotta, nem minden meccsen, egy igazán jó, kiemelkedő meccse volt.
Jó, azért egyébként nem könnyű az, amikor gyakorlatilag rádesik a naprendszer irányítódtól, rádesik a labda minden második támadásban.
Ráadásul az a baj, hogy Bogi folyamatosan sérült, tehát mindig igen. Az a hülye tért problémája, minden play-offban sérült az elmúlt 3 évben gyakorlatilag. Lehet, hogy három jön nem volt playoffban, de az elmúlt, nála ki kell találni valamit, mert úgy néz ki, hogy már most 30 alatt őt rohadt erősen game managelni kell, ahhoz, hogy egyszerűen egészséges maradjon a playoffban. Tehát vagy perc limit, vagy back-to-back-eken egyáltalán nem játszhatni jövőre, és hát nagyon el kell gondolkodnod, hogy hogyan épített fel ezt a csapatot. Én a Huertek-Kalins duóban gondolkodnék, mint egyfajta komoly csereértékkel bíró csomag, és melléjük rakni akár első köröst, és egy igazi különbséget jelentő free and D játékos kell még a kezdőbe, aki jobb fit. Vagy el lehet indulni akár a másik irányba is, és nem tudom, hogy Capella, az, hogy Capellának az értéke nem olyan komoly, mint Collinsé. Tehát érte nem tudom, hogy mit kapsz, Capella és Huerter és egy első körös. Esetleg Okongbut még benyomod, akinek lehet komoly csereértéke, de én most hozzányúlnék, az biztos. Ez a csapathoz, mert nem ringathatod magad olyan tévképzetekbe, hogy hát itt egy forma hanyatlás meg, hogyha hát ez a keret, ez jó, és ez így ha nő, tovább tud nőni, még mindig nagyon fiatalok vagyunk. Ilyenkor ezek szoktak elhangzani, mint ilyen önigazoló, szerintem kicsit idiotikus érvek, ezeket már most el kell felejteni, és most kell még lépni, mert Trae köré nem lesz könnyű csapatot építeni. És be kell dobni mindent.
Ha nem is most kell azért bedobni mindent, hanem a következő évek során, tehát azért ennyire talán én nem fogalmaznék drasztikusan, de nyáron is el kell kezdeni a lépéseket, meg hogyha például Collins és Huerta csomag, hogyha ennél maradunk, az még ráér akár trade deadline-nál is. Tehát, hogy igen. Azért ilyen
nálam amúgy nyilván. Csak, de is ebben szerintem egyetértünk, hogy csak és kizárólag Trey és Hunter érintetetlenek. Mindenki más cserélhető, gondolom ebben egyetértünk.
Egyet bizony. Hozzáteszem, hogy azért Collinsnak nagyon megkérném az árát, mert itt Collins nem egy rossz fit. Az látszik, hogy különösen a playoffban. De igen, tehát azt, ahogy mondod, a szerződés se vészes. Azért el kell kezdeni most már manőverezni, hogy a Trey köré későbbi vizionált bajnokcsapatnak a köveit, azt a párat megtartani, ami van, de a maradékokat meg kell keresni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontból. Hát arra is, hogy Schlenk meddig marad az Atlanta GM-je.
Bizony.
És arra is, hogyha marad, vagy ha jön valaki más, akkor milyen irányokba mennek el. Még nem winnow ez a csapat feltétlenül, de magasra tették a lécet, és el kell kezdeni egyszerűen kialakítani azt a csapatot, amelyik majd már winnow módban van. Bármi más még a Hawks-szal kapcsolatban?
Szerintem átbeszéltük teljesen jól. Én már most nyáron agresszívabb lennék, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy nagy baromságot csinálni. Tehát ha egy jó lehetőség jön, azt kellene megragadni.
Igen. Akkor viszont ne beszéljünk már olyanról, hogy Jalen Johnson-t nem sikerült beépíteni, és hogy miért nem, meg stb., hanem inkább nézzük meg a futó párharcokat, ahol hát talán mindegyikhez van egy-két ilyen plusz jegyzetem, de először is szeretnék beszélni a Memphis Minnesota-ról, mert hihetetlen, hogy milyen daráló megy, és hihetetlen, hogy mennyi falt van, és ennek kapcsán már elővettük a játékvezetést, de ugye gyakorlatilag az egész playoffra is igaz az, hogy a bírók jelen pillanatban sokkal több faltot adnak, kettővel többet csapatonként, meccsenként, mint az alapszakaszban, nemhogy mint a tavalyi meg előző playoffokban. És például a Memphis és a Minnesota meccsei ettől kicsit ilyen kontrollálatlanná válnak már, mert ott ugye sok faltot szívesen ütő játékos is van, és sok betörő játékos is van, aki meg faltot kiharcolni tud. És amikor ez így összejön, akkor a meccseknek egyszerűen nem lesz flow-ja. Nem érzed azt, hogy az egyik csapat irányít jobban, vagy a másik csapat irányít jobban. Maximum azt érzed, hogy hát a Memphis most a harmadik negyedben mindent kihagyott. De aztán a negyedik negyedben jött Morant és a Memphis védekezése. Ott éreztem először, hogy valaki kontrollálja ezt a meccset. De egyébként büntetők mindkét oldalon, ez a recept, és ha valaki rosszabbul dob, az nagyjából megszívja. És emiatt egy kicsit ilyen kevésbé playoffnak érzem például azt a párharcot, annak ellenére, hogy közben ugyanúgy megy a sakjátszma, Steven Adams-t kivették, ugye a Memphis berakta Tillman-t, meg Clarkot sokat szerepeltetik, kicsit kényszerből is, de fantasztikus eddig, miközben Minnesota-i oldalon a harmadik meccsre előkerült McLaughlin, és a 21%-os, vagy mennyi százalékos tripladobó hirtelen 4-ből 4-et bevágott, egészen elképesztő történések és sakjátszmák is vannak. Na most szerinted ez a játékvezetői felfogás, ez honnan jött itt a rájátszásba? Mert szerintem ezzel úgy nem nagyon számolt senki.
Őszintén nem tudom. Nyilván az ember saját szubjektív szemüvegével is nézi, tehát amikor a csapatod kap 35 büntetőt, akkor azért azzal elégedett általában a szurkoló, mert ugye mi is azért szurkolóként nézzük a meccsek egy bizonyos százalékát, de persze, hogyha kilépünk ebből a szerepből, és most, mint podcaster, mint szakértőnek tartott, talán ez jó megfogalmazás, mert én nem gondolom magamat semmiképpen szakértőnek, te inkább az vagy, de minket szakért tartanak, ezt most már így ebbe bele kell állni, és el kell fogadni, mert nagyon sokszor ilyen megnyilvánulásokat kapunk, és ilyen visszajelzéseket, hogy már pedig mi szakértők vagyunk.
És ilyen számunkéréseket is, ugye?
Ilyen számunkéréseket is, igen. Szóval, ha ilyen szemmel nézem, akkor nagyon, nagyon rossz, és egyértelműen a játéknak nem kedvez. Tehát, amit mondtál, ez nagyon jó érv, és a legfontosabb, hogy a meccsnek a flow-ját, a menetét, a gördülését, gördülékenységét elrontja. Ilyen kötelező megállásokat rak bele gyakorlatilag, akadályokat. De amit még csinál, az ez a típusú felfogás, hogy a játékosok is, és az edzők is extrán emocionálisak lesznek, uh-huh. És ez ahelyett, hogy a játékra koncentrálnak, a játék szépségére és izgalmaira, óhatatlanul ezzel foglalkozunk. Amikor egy edző azt mondja, hogy életében nem látott ilyen rossz bíráskodást, és ez a Memphis edzőjét is említhetném, ugye Jenkins, említhetném Nurse-t is, említhetném Doc-ot is, említhetném Embiidet, aki hát ironikus módon ugye megkérte Nurse-t, hogy fogja be a száját, aztán most a legutóbbi interjújában már ő ekészt a bírókat.
Monty Williamsnek szóval volt még egy
Monty Williams, jó büntetése. Igen, tehát hogy egyszerűen elvesz a játékból. És én értem a frusztrációt nyilván, itt nem csak a sportszakmai sikerekről beszélünk, hanem sokszor súlyos dollármilliók függnek attól, hogy milyen teljesítmény nyújtasz, és a teljesítményed függ a bíróktól. Tehát nem akarok naivnak sem tűnni, mert itt igenis azért nagyon komoly tét van. A sportszakmai dolgokon túl egyéni tét is, felelősség is. Hát gondoljunk csak bele abba, hogyha Brunsont mondjuk extra durván fújnák a Jazz szériába, szerintem tök jól fújják egyébként, akkor az több 10 millió dollárt vennek ki a zsebéből gyakorlatilag a mostanihoz képest. Uh-huh. Úgyhogy itt mindent mérlegelve azért nekünk az is a kötelességünk, felelősségünk, hogy árnyaljuk a dolgokat, de a kijelentésed ettől még igaz, elvesz a játék szépségéből, és ezzel foglalkozunk, hogy ez bírózik, az bírózik, mi mint szurkolók, hogyha halljuk azt, hogy Luka és Kid mondjuk bírózik, vagy ha te hallod, hogy Jenkins bírózik, akkor te is bírózni fogsz, mert egyszerűen megyünk, sodródunk az ára, és nyilván, hogyha alapban is úgymond olyan a bíráskodás, amiben bele lehet kötni, akkor meg persze még erősebbé válik ez a hullám, és ez nagyon-nagyon nem szerencsés. Tényleg jobb lenne, hogyha konzisztensen minden meccsen a pálya mindkét oldalán hasonló felfogásban is egy picit szigorúbban fognának, mint jelen pillanatban.
Igen, vagyis hát jobban engedve a fizikális játékot.
Igen, így értettem természetesen, igen.
Ez az, ami miatt egyébként a Memphis párharchoz nem tudok annyira érdemben hozzászólni. Nagyon tetszett Ja Morant teljesítménye teljesen hamvaiból, mert szörnyű első fél időt produkált, és még szar harmadik negyedet is, meg Karl Anthony Towns is nagyon becsülettel küzd az első rosszabb meccsek után. Azt látom, hogy próbál dominálni, amikor csak nála van a labda. Ha valaki esetleg taktikai csemegére, igazi playoff, hát hogy is mondjam, csak különlegességre vágyik, az a negyedik negyedet mindenképpen nézze meg. Nem azért, mert hogy a Memphis mekkorát fordít megint, most nem kellett akkorát, de megint bedarálták az utolsó negyedbe gyakorlatilag a Minnesota-t, hanem azért, ahogy Towns-t fogták, fantasztikus volt. Towns megkapja a labdát, és amint befordul, gyakorlatilag kiveszik a kezéből. Tehát arra játszott a Memphis, hogy Dillon Brooks fogta őt, és Dillon Brooksnak megvan az ereje is, hogy ne rakja fel a hatodik sorba őt Towns, és megvan a mozgékonysága is, hogy előtte maradjon, ami a magasabb embereknek nincs, vagy csak faltárán van meg. És aztán éppen ezért Towns általában megfordul, amikor közel ér a gyűrűhöz, és ott van rajta Dillon Brooks, és amikor befordulna, akkor bármelyik irányba is megy, oda jön akár Ja Morant, akár aki arra jár, és kiszedi a kezéből a labdát, és volt 5 ilyen jelenet egy negyeden belül. Szóval, hogy ez ilyen egészen drasztikus taktika volt, ami bejött. Egyáltalán az egész Grizzlies védekezés a negyedik negyedben fantasztikus volt, és tanítani való, igen, úgyhogy ezt tudom így hozzáfűzni ehhez a párharchoz.
Én meg még egy pár dolgot azért mondani kell a szériára, mert így gondolkodtam azon, hogy itt azért mennyire kijön, hogy mind a két csapat fiatal. Tehát, és tényleg konkrétan, hát ha nem is tínédzserek már, de mondjuk 20-as éveik elején, amikor ugye Ja is meccsek után olyan tweet parádét nyom már az öltözőből, úgyhogy egyébként borzasztóan játszott, és elbukták a meccset, az is egy kicsit vicces. A Ja-nak az apja, ugye ez Usher hasonlás dolog, hogy már ezzel foglalkozunk, hogy vicces, hogy Usher hasonlít, és most le is ült ugye mellé, a fater mellé Usher, és tényleg nagyon hasonlítanak egymásra. Most találkoztak először, akkor Karl Anthony Towns, hogy egy borzasztó teljesítmény után kicsit ilyen LeBronosan arról beszél, hogy majd ő iszik egy kis bort, és lelazul, és akkor jobb lesz. Mi volt még, ugye?
Utána... Most a tanuló pénzt, tudod, ez a hát igen, igen, ebből is tanulunk, tehát hogy ezt 3-2-nél mondjuk ez a nyilatkozat, igen, ez kemény, nem
kicsit
mindegy.
Kicsit vicces. Utána nyilván Finch, ugye a 22-0-as, meg vagy a 24-2-es futás alatt nem kérünk időt, és akkor most az utolsó meccsen a minden idők egyik leghülyébb labdalopás kísérletét láttam Anthony Edwards-tal az utolsó másodpercben.
Ja, igen.
Tehát
igen.
3 másodperc van a meccsből, és elrepül baszki, mint a győzelmi zászló, úgy, hogy meg kéne akadályozni a esetleg a győztes kosarat. Tehát ki az, aki ilyenkor ezzel kísérletezik? Mert még akkor is, hogyha még ha össze is jön a stíl, akkor ott mi van? Tehát, hogy ezért kockáztasz? Tehát én egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehet ilyet megpróbálni. Én értem, hogy ösztön, de ez abszolút rossz ösztön is. Amennyire zseniális tehetséged vársz, azért csinál ilyen idiótaságokat időről időre. Nagyon izgalmas egyébként ez a párhaz, de hát azt hiszem, hogy a Minnesota megmutatja azt, hogy miért nincs nagyon hitünk abban, hogy ez a csapat úgy igazán egyszer összerakja. A Grizzlies pedig megmutatja azt, hogy miért nem ez az ő idejük még valószínűleg. Tehát nagyon-nagyon hajtanak, nagyon helyén van a szívük, de ők is azért elég sok baromságot csinálnak még. És egyébként hozzáteszem, hogy Jenkinsnek is azért nyilvánvalóan ez a playoff kicsit más, tőle is azért láttunk már egy-két olyan dolgot, ami talán fura volt, de nyilván ő egy nagyon-nagyon jó edző, és érni fog, fejlődni fog ő is, de az egész csapatnak nagyon sürgősen fel kell nőnie, és hogyha idén akarnak valamit elején, akkor nagyon gyorsan kéne felnőni, hát amire.
Azért teszem, hogy a Golden State jön valószínűleg, és a Golden State annak ellen, hogy erősebb csapat, mint a Minnesota, jobb matchup a Grizzlyknek, úgyhogy erre kíváncsi leszek.
Pontosan így van. Tehát matchup szempontjából kifejezetten ideális matchup, igen. Nyilván itt tényleg a matchupra úgy gondolkodjatok, hogy az egy külön dolog gyakorlatilag. Tehát ezzel nem azt mondjuk, hogy itt a Grizzlies lenne a meccsek esélyese, hanem sokkal árnyaltabb lenne a kép annál, mint amit a két csapat jelenlegi státusza egyébként megmutatna.
Így van. Akkor egy szót említsük már elő a Denver szériáról. Hősies volt a Denver győzelme. Aha. Azt hiszem Gobod is Tomi írta talán összefoglalójában, de majd megkérdezzük tőle, mert a második körbe harangozónál biztos, hogy meg fogom kérni, hogy csatlakozzon hozzánk. Azt írta a harmadik meccs után, hogy a Denver ennél már nem tud jobban játszani, de ez se volt elég a győzelemre, és én teljesen egyetértettem vele. Úgy éreztem a harmadik meccsen a Denver egy korrekt fújás mellett, nagyon jó játékkal felvette a versenyt a Golden State-tel, de ez se volt elég, és volt a Denverben még egy, hát hogy is mondjam, kapcsoló, de hát nyilván nem lehet mindent Jokicson számon kérni, aki mellesleg meglehetősen jó szériát fut, volt magához képest egy-két picit gyengébb meccse, de szerintem Jokicson semmit nem lehet itt számon kérni, viszont nyilván valahol a többieken sem, mert hát tudjuk, hogy milyen kaliberű játékosok, és talán nem várhatunk tőlük semmit, de erre jött a negyedik meccs, amikor kiderült, hogy vigyú, akkor például Bones Highlandnek, akit tényleg a Denver kommentátora Bonesnak mond, az ESPN kommentátora meg Highlandnek, tehát ezt sosem fogom megfejteni, de a lényeg az, hogy például akkor neki adjuk már egy kicsit a kezébe a labdát, hát ha tud kreálni, és hát a többieknek még nem is nagyon, de magának valamennyire tudott, és tényleg ez a Denver túldobni tudja a Golden State-et. Egy fél idő védekezést láttunk most tőlük, az nem volt rossz az első fél időben, de alapvetően ezeket a meccseket nem lehet 92-91-re megnyerni. És most túldobta a Denver a Golden State-et, szerintem hősies, hatalmas küzdelem volt, ha tippelnem kéne, akkor ma este véget ér ez a széria, de a Denver kihozta, amit lehetett.
Ki, abszolút. Én ugye vártam a csodát, és a csoda az lett volna az én olvasatomban, hogy egy tényleg szoros párharc, de én is úgy vizionáltam, hogyha így is lenne, akkor is úgy, hogy gyakorlatilag ilyen Jokics hős tetteknek köszönhetően nyernek kettő, vagy nagyon extrém esetben valahogy három meccset. Itt igazából a kettő lehetett volna, hogyha ugye megnyerték volna a harmadikat, amihez relatíve közel voltak. Így én is azt gondolom, hogy hazai pályán azért már megoldja ezt a Warriors. Annyira levéthetetlen, és itt nyilván a Nuggets szempontjából levéthetetlen, hogyha Celtics állna ezzel a csapattal szemben, azért más átlagokat hoznának, de ebben a jelenlegi keretben a Nuggetsnél ebben ennyi van, így tudják levédeni a Curry-Thompson Poole 3-ast, ami az így az azt jelenti, hogy sehogy, és mind a hárman bőven 50% felett dobnak a mezőnyből. Curry csak azért triplázik 39%-kal, ami hát ugye tudjuk, hogy tőle borzasztó, majdnem Ray Allen karrier átlaga, de Curry-tel az borzasztó gyenge dobóforma triplából, mert hát ő mindenféle dobás nyilván elvállal, de amit Clay és Jordan Poole, és főleg Clay meglepetés egyébként, mert én nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz itt az első körben. Nyilván az is segít, hogy gyakorlatilag nincs normális perimétervédője a Nuggetsnek, talán Gordon kivételével, de Gordon is inkább az a játékos, aki nagyobb erősebb játékosok ellen lenne hatékony, nem pedig a új Def Lineup 3 keresztbe rohangáló spot-up shooter ellen, mert hozzáteszem, hogy ezt nem lehet levédeni. Tehát ha bárki azt várta, hogy Jokic majd, de tényleg fejlődött védőként, de ebből nem sok minden látszik, amikor a Warriors ugye azt csinálja, hogy hárman gyakorlatilag körbe szaladgálnak screeneken keresztül, amiknek egy része azért tegyük hozzá, hogy illegális, tehát nem szabályos screen, hanem
hát
mozgó screen.
Ez a Warriors történelmének azért.
A Warriors egy féle screen. Igen, a Warriors screen, ami más, mint az NBA screen, mint tudjuk, és hát valamelyik előbb-utóbb üres triplát, vagy fél üres triplába, tripla helyzetbe kerül, ami nekik kb. Zicser.
A semmi, de a Denver még arra se alkalmas, Zoli, hogy a másik oldalon lefárassza őket, hiszen olyan játékos sincs, talán az egy Bortonon kívül, de tényleg nincs, aki egy-egyben meg tudja ezt a három játékos támadni. Egyik se jó védő.
nem azt mondom, hogy kezd terjedni egy ilyen narratíva, hogy jaj, hogy Jokic most beáraszták meg, hogy nem volt fent ugye a védekezésben. Most erre csak annyit mondanék, hogy egy bizonyos Tim Duncant is időnként kivették az utolsó védekező labdabirtoklásra, illetve az utolsó védekezésre, mert a modern NBA-ben egyszerűen nincsen center gyakorlatilag, ahogy mondtam, Adebayot leszámítva, akit bent tudsz hagyni ilyen pillanatban. Tehát mindenkivel előfordul. Ez az egyik. Másrészt pedig nem pick and roll-al szivatja szét igazából a Warriors a Nuggets-et, hanem ugye ezek a screen, give and go-k, ezek a kereszt screenek, a
off the ball mozgások,
hogy felszabadítják gyakorlatilag a labda nélkül. És igen, ájzóznak is persze, mert a Nuggets kénytelen ugye elcserélni ezeket, hiszen olyan dobókkal áll szembe, hogy egyszerűen muszáj, mert ha nem cseréled el, akkor meg azonnal kapod a triplet az arcodba.
Ugye ezt a Portland megtanulta annak idején, amikor Dame Lillarddal és Meyers Leonarddal dropbackkel szerette volna védeni a Curry Green pick and roll-t, az tanulságos volt.
Sok sikert. És na, akkor tényleg folyamatosan kapnak a pick and roll-t, de tényleg kihozza maximumot ebből az emberanyagból. Meg még azt mondom, hogy játék stílusban is, játék választások terén is, amit a Nuggets csinál, csak ez jelen pillanatban erre elég. És ennyi.
Igen, én is így gondolom. Akkor viszont térjünk már át egy másik szériára, mert 90-es évek rajongói hol vagytok? Remélem, hogy nézitek a Suns és a Pelicans párharcát. Mert ekkora 90s flashbackem már nagyon rég nem volt, mint ennél a szériánál. Centerjáték, az a nagy húzás a védekezésre, hogy együtt játszik Javal McGee és DeAndre Ayton, ugye a legutóbbi meccsnek a Monty Williams húzása, Ayton és Valanciunas tényleg egymással küzd, dobálják egymásra a félhorgokat, középtávolik, hős középtávolik, az egyik oldalon Ingramtől, a másik oldalon Chris Paultól, ugye az elején még Bookertől is. Teljes 90-es évek, nyilván már nem ugyanolyan a játék, meg tudjuk, hogy más a zóna, de azért, hogyha azt a játékot szerettétek, akkor ez a párharc nektek való. És ezzel a bevezetéssel el is mondtam mindent, mert nem szeretnék túl sokat hozzátenni, csak annyit, hogy igenis, Booker van olyan fontos része a Suns kirakósának, hogy nélküle szenvedjenek. Még azt mondom, még védekezésben is egy picit, támadásban viszont teljesen egyértelmű. Viszont jó volt látni, hogy a Suns védekezése azért megvan, és ezt az ötödik meccsen megmutatták nagyszerűen. Mikal Bridges zseniális volt, tehát hogy egy ilyen teljesítmény már dukált tőle, úgymond, és nagyon jó volt, hogy a kezdő öt összefoglalójában külön kitértek arra, hogy megfogta, amikor CJ McCallumon volt őt is, amikor Brandon Ingramen volt őt is, játszott a 48-ból 47 percet, és ő volt a legjobb pontszerzője a csapatának. Hát, ez egy nagyon durva meccs volt.
Gyakorlatilag MVP meccset hozott le ezen az estén, kis túlzás, sőt, hát túlzás nélkül szerintem. Ez így kijelenthető. Ayton szerepe nyilván nagyon-nagyon fontos volt, Booker kiválása után egyből ugye fel kellett nőnie az első számú scoring opció feladathoz gyakorlatilag, de összességében CP3 is a triplezeset lesz, mint azért jó szériát hoz. Ahogy mondtad, ennyire fontos Booker a jelen pillanatban. A 67 győzelmet, hogy 64-et nyertek végül, 64-et.
Valami ilyesmi, de.
64 győzelmet számláló Sunsman. Nélkül is nyilvánvalóan azért ez egy 57-58 győzelmet csapat lenne, vagy 56 biztos, de azért az más szint.
Uh-huh.
Amit még ki akartam emelni, hogy nem tűnik azért most verhetetlennek a Suns, de ez azért is lehet, mert ugye a Booker nélküli Suns valószínűleg nem annyira jó, mint mire gondoltunk. Mert ugye a Paul nélküli Suns láttuk az alapszakaszban, és az lehet, hogy egy jobb csapat, mint a Booker nélküli Suns, de hozzá kell tenni azt, hogy azért CP3 mennyi 37 éves lesz, 36 jelenleg. Tehát itt azért ezt is hozzá kell tenni, és ez a választ is kapunk valószínűleg arra a kérdésre, hogy ki volt az idei Suns MVP, azért idén már Booker, és azt hiszem mi ebben egyet is értettünk, Gábor.
Én nem, tehát ebben nem értettünk egyet, én még mindig Chris Paul-t mondtam idén.
Igen, én már Bookert, de egyébként nem is emlékszem, tehát lehet, hogy még a szezon elején én is CP3-t mondtam volna, vagy azt mondtam talán politikailag korrekt módon, hogy hát még nem lehet eldönteni, és ha nem lehet eldönteni, akkor nyilván egyiknek sincs esély az MVP címre. Azért most már kezdi úgymond felütni a fejét ez a dolog, és valószínűleg Devin Booker a Suns MVP-je. Nagyon nagy kérdés, hogy a második körre milyen formába tér vissza.
Ha tovább jutnak, nyilván.
Ha tovább jutnak, igen.
De akkor te is továbbjutást vársz.
Ja, abszolút.
Ugye keleten meg már két párac is eldölt, de közben a Toronto meg valami olyanban van, ami ritka. 3-0-ról jönnek fel, és ma este, hát én És nagyon sok oka van annak, hogy, és nem kell egyet sem megmagyaráznom Toronto Druckerként, hogy szeretném, hogy legalább egyenlítsünk ki. Még akkor is jó lesne, ha utána végül mondjuk elfogy a Raptors nagy futása, de nagyon érdekes számomra az, hogy milyen gyorsan 2-0 és majd 3-0 után pedig ugye a harmadik meccs az már tök máshogy nézett ki, mint az első kettő, jöttek olyan reakciók, hogy hát hogy lehetett egyáltalán azt tippelni, pedig ugye meglehetősen sokan kb. 40% szakértő Raptors továbbjutást tippet, hogy lehetett egyáltalán ezt tippelni? Hát úgy, hogy azért mindenki arra számított, hogy olyasmi meccseket láttunk, mint a harmadik, negyedik, ötödik. És persze becsúszhat egy-egy, de az, hogy a Philadelphia rögtön kétszer, még edzőileg is felülmúlja a Raptors-t. Azt arra senki nem számított.
Ugye ez a shooting luck, tehát olyan dobóformát kapott el a Philly az első két meccsen.
Ledobták a csillagokat az égről, ez tényleg így volt.
Ami nem volt reprodukáltó a saját szurkolék szerint sem, tehát szerintem ők sem várták azt, hogy ez így lesz innentől kezdve.
Na de várjál, mert azért a Raptors triplázza Embiidet és duplázza Hardent, így meg nem lehet, tehát ez túl lett tolva. Tudom, hogy az alapszakaszban működött az utolsó két meccsen.
Igen.
Nick Nurse nem reagáltott elég gyorsan, tehát itt én azért akarom őt elővenni, hogy aztán szerintem te veled együtt vagy egyetemben megdicsérjük, hogy teljesen megfordította a párharcot már a harmadik meccsen, és ha azt megnyeri a Raptors, most tök másról beszélgetnénk, mint a Igen. nem a lehetetlenről.
Igen, és én megmondom ezt, hogy nagyon-nagyon drukkolok egy hetedik meccsnek, de nyilván azt szeretném, hogy a Raptors menjen tovább, és amíg van erre esély, addig nekik drukkolok, de én nem akarom, hogy a Philivel ez megtörténjen igazából. Tehát ha ennek van értelme, és ez egymásnak ellentmondó, de ez egy akkora, amelyik csapat ezt először megcsinálja, majd idézőjelesen, és főleg ez a csapat, és főleg Doc Rivers. Tehát ha Doc Rivers ezt megcsinálja, az ő karrierjének szerintem vége. Ami hihetetlenül hangzik, de mert ugye egy top 10-es all-time edzőről beszélünk, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy őt utána ki fogja alkalmazni edzői szerepben, mert mint igazgató?
Nem. Ez a legviccesebb teória az, hogy ha ezt megcsinálja, akkor a Lakers fogja őt alkalmazni, de...
Az csodálatos lenne. Talán lenne. Egyébként a Lakers lehet megmentő. Egyébként az is akarom megnézni a hetedik meccset. Sőt, tényleg nem kívánom azt ezt senkinek, mert amelyik csapattal ez egyszer megtörténik, azoknak a szurkolóknak ez, hát szerintem csak egy bajnoki cím. Mossa ezt ki, de lehet, hogy az se utána.
Lehet, hogy az se, ez kegyetlen érzés lehet.
Sterce Péter barátunkra gondolunk, vagy mondjuk Baranyai Bálintra, borzasztó érzés lenne, tehát őszintén nem kívánom nekik, hogy ez megtörténjen, de ugyanakkor még nyilván a Raptorsnak drukkolok. De azért szeretném látni ezt a hetedik meccset, mert gyakorlatilag egy olyan szintű ilyen pszichológiai kísérlet is lenne, a bírókat nézve is, az egy külön pszichológiai kísérlet, Philit nézve, Tokot és Embiidet és mindenki mást, és ugye a Raptorst is, tehát hogy ők hogyan reagálnak arra, hogy ki tudnak menni az esélytelenek nyugalmával? Vagy ők maguk is érzik azt a hihetetlen terhet, amit ez jelentett, hogy egy Game 7-en úgy pályára lépni, hogy első lehetsz a történelemben a 143 vagy 142 párharc után, aki meg tudja csinálni.
De és az is nagy teher, hogy az első lehetsz, aki elbukja, hallod? Az mekkora teher?
Hát, mint hogy ugye a Portland elbukta a Dallas ellen.
Igen.
Pedig az a Dallas, ugye az egy, már akkor kialakult az a choker
reflex.
Reputáció, reflex, igen, és mégis valahogy megcsináltak. És azt hiszem, ráadásul úgy volt, hogy a hetedik meccsen hátrányban voltak.
Nem emlékszem már őszintén.
Nem, ezt de... majd meg fogom nézni, de...
2003-ban volt, szóval ez tényleg nem tegnap volt. Beszéljünk már
szóval
egy nagyon picit.
Látni akarom ezt, és legyen egy Game 7, és tudom, hogyha lesz egy Game 7, akkor valaki nagyon rosszul fog járni, de mégis akarom látni, és egyszerűen nem tudok ennek dukolni, de lehet egyébként, hogy nem lesz, tehát nyilván azért már az is teher, és a Raptorson, hát kis túlzással lesz, hogy ma nagyobb teher lesz rajtuk, mint egy hetedik meccse lenne, nem tudom, nem?
De, hazai közönség előtt már mindenki azt várja, hogy...
kötelező, igen, azt várja mindenki, feljöjj. Hogy gameszerből legyen.
Ez már nem az ingyen van kategória, ahol oké, játszunk, és akkor
igen, még jobb esülhetünk. Igen, viszont a Sixers most még nem biztos, hogy be fog görcsönni, tehát ők most még pályára tudnak úgy lépni, hogy egy picit lazábban, mert úgy vannak vele, hogy oké, hát nem akarok hetedik meccset játszani, de ha mégis, akkor hazépályán kell megvívni, és most még úgy meg tudod győzni erről magad. Aztán nyilván, ha benne lennél, akkor már azt nem is tudom, mondom, azért sokkal nem látni, milyen.
Igen, igen, ennek nagyon érdekesek ezek a pszichológiai vetületei, meg ugye Torontóban nem lesz Tyble, ami egyértelműen a Philadelphiát segíti szerintem ebben a párharcban, tehát de hát egyáltalán nem a Raptors-t. Még azt azért hozzá akarom tenni, hogy csak soroljuk már fel itt, hogy az Embiid védekezés hogy alakul át, mert fantasztikus nézni. Gyakorlatilag most már eljutott oda a Torontó, hogy a periméteren nagyjából csak akkor duplázza, hogyha five out-ba áll fel a Fili, hogyha nem, akkor Embiidnek beljebb kell mennie, és tényleg csak ha megkapja már a labdát, utána jön a dupla, és ezzel ez a rendkívül atletikus és egyébként gyorsan és jól védekező, jó helyekre menő besegítő csapat adott magának annyi időt, hogy Tyrese Maxey ne dobálhasson tök üres saroktiplákat, amielőtt még a szélirányt is megnézheti, miután megnyalta az ujját. Szóval, hogyha ez megvan, akkor már csak azt kellett megfejteni, hogy Hardent miért kell duplázni folyamatosan, mert nem kell, hanem az kell, hogy hagyj menjen be, hiszen tök szarul fejez be a gyűrű közelében idén. És tényleg szarul fejez be a gyűrű közelében. Van egy-két bravúros dobása így is, de gyakorlatilag Harden és Embiid védekezése is megszelidült, pont annyira, amennyire kellett, és ez gyakorlatilag azt eredményezte, hogy megszűnt a Philadelphiának ez a 130 pontos ilyen fiesztája, meg azt is eredményezte, hogy ennek következtében nem voltak olyan könnyen üres helyzetek, ha ezek nincsenek, akkor a Philadelphia eladja a labdát, a Raptors meg az egyik legjobb ebben, és a saját játékát tudta végre játszani a Toronto. És ez még Fred VanVleet nélkül is működött. Én nem tudom, hogy még egyszer működhet-e nélküle, mert egyébként az ő dobása támadásban, tehát nem feltétlenül a szervezés, de az, hogy van egy ilyen akár pull-up, akár catch and shoot triplázód, aki elit, az ugye sokkal jobban kinyitja a pályát, és sokat számít tényleg. De annyiban biztos vagyok, hogy Nick Nurse minden feladványt, amit szépen feladtak neki, és amivel egy kicsit lassan jött ki, megoldott, és megfordította a párharcot taktikailag. Szóval gyakorlatilag Rivers utazik 2-0 óta, ezt akartam kimondani. Mást ezzel kapcsolatban nem is gondoltam. Van bármi még, vagy átmehetünk Dallasba?
Szerintem átmehetünk. Nagyon várom a ma esti meccset, és következő adásunkban nyilván ez lesz az egyik fő téma, hogy mi történt.
Hát itt én azt gondolom, hogy Luka Doncic már a második visszatérős meccsen úgy nézett ki, mint aki teljes mértékben egészséges is visszatért. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ugye a Jazz úgy döntött, erre Gedei Tibi barátunk hívta fel a figyelmemet, hogy Rudy Gobert akkor ne abba az ilyen limbóba legyen, hogy most akkor be is segít, de ki is ér, hanem akkor, hogyha Kleber áll a sarokban, akkor Rudy Gobert is áll a sarokban. Most épp ez volt a megoldási kísérlet. Na most Doncic szana szétszette őket. Annyira, még mindig nem tud, ezt el fogom mondani ilyen fél évenként, vegyétek fel, és akkor ilyenkor elég csak bejátszani, még mindig nem fogják fel az emberek, hogy Luka Doncic playmakingje történelmi, olyan szintű, amire nem lehet de facto védekezni. Steve Nash egy nagyobb testben, ő. Tehát Steve Nash tudott így passzolni, hogy mindig reakció az, amit csinál. Valamit elkezd, a védelem erre reagál, és aztán jön ő. És ez tényleg tized másodpercek alatt megtörténik, és Luka Doncicnak mindenre van válasza. Ezzel a playmakinggel alapból alig lehet valamit csinálni, egy picit lehet őt lassítani, vagy meg kell próbálni kivenni a kezéből a labdát, vagy jumpshooter-ség felé terelni, hogy akkor dobáld a visszalépős tripláidat, hát ha nem megy be. Hát ezen a meccsen az is bement minden. Szóval Doncicsal ez a széria, ez nem 3-2-nél állna, ez nekem meggyőződésem. Egyébként gratulálok Brunsonnak a kiváló teljesítményéhez, és szerintem 4-2-vel ez el fog dőlni. Nagyon meglepődnék, ha máshogy alakulna.
Én is remélem, az ötödik meccsen gyakorlatilag teljes mértékben az történt, amit a Mavericks akart. Az az igazság, ha lehetek ennyire arcátlan, hogy nem is nagyon játszott támadásban jól a Mavericks egyébként. Nagyon sok üres dobozitet kihagytak megint, de ami extra volt, és amit én abszolút nem néztem ki ebből a csapatból, nem csak az idei szezon előtt, de még az All-Star szünet után sem, amikor ugye ott voltunk, minden ilyen grafikonon szinte ott voltunk a Celtics mögött a második helyen, azt hiszem net ratingben is talán, de védekezésben mindenképp. Tehát ugye volt a Celticsnek a kiemelkedő védekezése a szezon második felében, és utána volt a Mavericks is ott ilyen második, harmadik helyeken, de az se volt ilyen szinten. Tehát ahogy ezen a meccsen védekeztek tényleg, az hihetetlen. Olyan szinten elvenni a triplát, a minőségi triplákat, ahogy ezt a Mavs csinálta, és csinálja ebben a szériában, én ennél láttam még csapatot, vagy semmiképpen sem ezt a Mavs-t, és ez full kid érdeme, kid és Kokoskov érdeme, hogy ezt a rendszert így összerakták, és már-már ilyen, tényleg ilyen 2007-es Cleveland vibe-ot érzek. Nem gondolnám, hogy a Mavs-nek lesz esélyebe döntőbe jutni, mert sokkal erősebb csapatokkal kellene majd szembenézni.
Ezzel én nem feltétlenül értek egyet. Tehát ez nekem messze egy túlzás volt már most, amit mondtál.
Hogy?
Hát, hogy sokkal erősebb csapatokkal, és hogy nem lesz egyáltalán esélye. Szerintem meg kicsit erősebb csapatokkal, és lesz.
Annak nagyon örülnék, ha lenne. Nyilván én alapvetően egyébként egy általában pessimista szurkoló vagyok, tehát a saját csapatomat illetően, de kivel játszott a Cavs keleten 2007-ben? Akkor már azért a Pistons nagyon kifele ment, nem?
Igen, Pistons kifele ment, Heat is már inkább csak romokban.
Na, de akkor úgy értettem, hogy akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát hogy nyilvánvalóan a Suns és a esetleges Warriors mondjuk a konferencia döntőben azért sokkal erősebb út lenne, mint a Cavs-nek volt a 2007-es döntőig vezető út, én így értettem.
Ja, jó, igen, ez az összehasonlítás része szerintem kicsit kimaradt már
igen.
Ott a...
Tehát abból a szempontból értettem az összehasonlítást, igen, hogy nagyon jól működő és védekezésben elit egységként működik most a Mavs, hasonlóan ahhoz, mint az az egyszemélyes Cavs. És abban a szempontból is egyébként szerintem megállja a helyét az összehasonlítás, hogy ott is egy fiatal, de gyakorlatilag már MVP szinten lévő LeBron. Az a LeBron pont szerintem nem jobb, mint a mostani Luka, de nyilván azt nem várjuk, hogy Luka lesz valaha olyan jó, mint a 12-14-es LeBron, tehát ez is szerintem fontos. Összehasonlítás, meglátjuk. Hát nyilván a Suns azért az egy borzasztó feladat lenne, de én még mindig nem bírom elhinni azt, hogy ez a Mavs már az a Mavs, akitől elvárhatjuk és el is várjuk, hogy ők igenis lezárják a párharcot Salt Lake-ben ott, ahol bár most nyertek egyet, de előtte 6 évig nem. Te, mivel nem vagy annyira emocionálisan investált, már úgymond beléjük látod ezt is, elvárod valamilyen szinten, és nagyon remélem, hogy igazad lesz, de én addig nem tudom elhinni, míg meg nem csinálják, mert azért ebben az idényben hiába nyertünk 53 meccset, időnként becsúsztak olyan what the fuck produkciók, amiket így nem értettél, a Knicks elleni meccs, vagy a Hornets elleni meccs pár hete. Oké, nem playoff közegben voltak, de azért ezek mégis valamilyen szinten hát elővigyázatosságra intenek engem.
Jaja, nem tudom, lehet-e még elővigyázatos a Chicago, nem igazán, szembe jött az úthenger, mindaz, amit arról a párharcról elmondtunk, ami miatt én 4-0-át tippeltem, ti meg 4-1-et, ami valószínűleg telibe fogja találni az igazságot. Az első két meccsen a Bucksnak az kicsit indisponált játéka, illetve a második meccs DeRozan tényleg hős teljesítménye miatt talán így furcsán hatott, de a harmadik és a negyedik meccs az pontosan megmutatta, hogy miről beszéltünk. A Bulls egyáltalán nem tud támadni ez ellen a Bucks ellen, és úgy érzem, mintha a Bucksnak kellett volna két meccs, hogy így elindítsa az alapszakaszból playoffba való átmenést, de most már, mint az úthenger olyannak tűnnek ennek a Bullsnak, akik Zach LaVine nélkül fogják az utolsó meccset, szerintem utolsó meccset letudni. Mást nem nagyon tudok mondani, mert azokat a matchup problémákat, amit a Bullsnak jelent most a Bucks, azt a széria előtt elmondtuk. És gyakorlatilag annyi különbség van, hogy néha Portis és Brook Lopez ugye együtt játszik, így még magasabb, még hosszabb az egyébként behúzódásra építő és ott az embereket fogadó Milwaukee Bucks, és így aztán nem hiányzik feltétlenül Middleton, mert van elég kellő védőjük, ráadásul Grayson ellent megsütötte a nap, és tényleg fényt kapott, úgyhogy ja, bőven el vannak.
Grayson, az én kedvencem Grayson. Két borzasztó meccs után lehozott két All-Star vagy Superstar meccset. Nem értem, hogy hogy.
Azért óvatosan ezekkel a jelzőkkel, tehát azért ezek nem 9 asszisztos meccsek voltak.
Jó, igen, nem all-around játékban nyilván nem, de oké, mint scorer, akkor úgy mondom. Ott ugye kicsit extra volt, nem tudom, ilyen 80% körüli TS lehetett erre a két meccsre.
Ezt most csak azért mondom, mert úgy még a Durant meccsre is azt mondtad, hogy nem biztos, hogy szupersztár teljesítmény a legutóbbira, de hát az például egy 9 assziszt 7 lepattanós meccs volt emlékeim szerint, szóval az már szupersztár meccs
mondjuk
volt
szerintem. Hát főleg tőle, igen, egyébként lehet, hogy ott kicsit kritikus voltam. Nehéz ugye 4-0-nál azért nagyon kicsit énekelni a játékosokat. A Bucksnál most minden azon múlik szerintem, hogy Middleton felépül a következő körre, mert Middleton kifejezetten nagy Celtics killer, és itt már erről kell beszélnem, mert szerintem Middleton nélkül nem tudják megverni ezt a Celtics-et, vele viszont egy hihetetlen jó párac lehetne belőle, akár egy hétmeccses is. Én most ezen izgulok itt, és már kicsit leírva sajnálom a Bullst, mert tényleg egyébként nem így indult a szezonuk. Gyakorlatilag meg kellett tennünk a kalapunkat kicsit, nekem mindenképp, tehát én nem, abszolút nem számítottam arra, hogy ilyen szinten lehetnek, mint amilyen szinten voltak, de aztán a sérülések és a Covid valahogy megölt ezt az egész dolgot, és hiába jöttek utána vissza az emberek, bár ugye Lonzo soha már ebben a szezonban, nem tudták azt a mojót, azt a varázslatot újra kreálni, közelébe se értek igazából, és így nem lehetett más végeredmény, mint az, hogy ez most nem jött össze. De itt azért én, már csak azért is, mert hogy nagyon sok minden nem tudsz csinálni, nincsenek olyan eszetjeid, pár dolgot mondjuk lehet egyébként White-tal, nyilván el kell dönteni, hogy mi lesz.
Jó, azért még ne búcsúzzunk el szegényektől, erre még lesz
ne
egy adásunk.
El, de igen, lesz időnk a következő adásban. Ami miatt valószínűleg el fognak búcsúzni, azt látjuk most is, hogy tényleg ez a varázslat, ez megszűnt, és most már nem várhatsz igazából a pálya egyik oldalán sem. Nyilván védekezésben nem, mert az nagyon hamar eltűnt, és utána az vissza se jött már akkor sem, amikor visszatértek a sérültek, vagy egy részük. Caruso-val sem lett soha újra olyan a védekezés, ugye Green eleve kikerült a kezdőből, amit mondjuk nem biztos, hogy értettem. Tehát okay, Lonzo-val volt az a kezdő annyira erős az elején, de azért meg lehetett volna próbálni felépíteni hasonlóan.
Hát meg Patrick Williams mondjuk nagyon szarul játszik most. Nem, hát
igen,
tehát tényleg szegény. Sérülésbe tér vissza.
Igen, most mi sérülés. Tehát empatizálok abszolút a Bulls fanokkal, kivéve azokkal, akiknek nagyon nagy lett hirtelen a szájuk, és mondták, hogy már pedig akkor itt bajnoki cím lesz. Nem Light-ra gondolok elsősorban, mert ugye őt tudjuk, hogy azért ő egy humoros csávó, úgyhogy biztosan nem komolyan gondolta, de majd megkérdezzük tőle személyesen.
Szerintem biztos, hogy azt mondaná, hogy komolyan gondolta.
És ez egy teszt is Light felét, hogy hallgatod-e az adásainkat, ha nem fogsz reagálni, akkor így jártál, és meg is érdemled, mert hát miért nem hallgatsz minket?
Na kérem, akkor szerintem a végére értünk, és hát a következő adásban is már garantáltam, még több csapattól búcsúzunk, sőt, már az első beharangozóink is meglesznek, tehát itt most lesz egy adás valószínűleg szombaton a körül, de aztán lehet, hogy lesz hétfőn is, meg kedden is, vagy most egy picit be fog sűrűsödni a történet, úgyhogy majd készüljetek fel rá, kedves hallgatóink. Zoli, mi meg fel vagyunk rá készülve, hiszen 7 nappal látéve nézzük a meccseket, és egyébként a játékvezetős kitérő ellenére is azt gondolom, hogy izgalmas és jó kis első körünk van.
Ez elvitathatatlan, tehát nagyon izgalmas. A játék is maga azért magas színvonalú, nyilván amennyire engedi ez a bírói felfogás. Nagyon várom ezt a rohadt Raptors Sixers Game 6-et a fenébe. Úgyhogy tegyük is le, és hát nem fog hamarabb eljönni a meccs, de ja, mikor legközelebb beszélünk, akkor már erről is fogunk iskolálni. Nagyon örülök, hogy itt lettem. Ma kifejezetten jól éreztem magam, annak ellenére, ugye, hogy második bőjt napomon vagyok, és egyébként amíg ennyit elárultok néző hallgatóinak, ez a hét nekem ez brutális. Tehát könyvfordítás mellette ugye a cégnél is rengeteg munka van. Az ébren töltött óráimban gyakorlatilag folyamatosan vagy podcast, vagy egy kis meccs nézés belefér, meg ugye munka, de nem baj, elrohan ez a hét, és nagyon várom a konferencia előtt döntőket is. Már remélem, hogy a Mavericks ott lesz, az is egy stresszforrás most azért, hogy lezárjuk ezt a párharcot.
Na hát akkor hajrá, majd együtt drukkolunk. Köszi még egyszer, itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk a továbbiakban is, mi pedig igyekszünk nektek a végtelen mennyiségű anyagot podcast formájában, több részletben leadni majd, és természetesen köszi szépen, hogyha támogattok minket a patreon.com/keleten-nyugatonon. Minden jót! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.